Az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt. Az bement hozzá, és ezt mondta neki. Volt egy városban két ember, egy gazdag, meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt. A szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája. Azt is pénzen vette. Táplálgatta, és a gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A falatjából evett, poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a leánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de sajnálta maga juhai és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a hozzáérkezett vándornak. Ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzáérkezett. Dávid nagy haragra lobbant ez ellen az ember ellen, és azt mondta Nátánnak, az élő Úrra mondom, hogy halál fia az az ember, aki ezt elkövette. A bárányért 4-szer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt. Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak, te vagy az az ember. Ezt mondja az Úr Izrael Istene, én kentelek föl Izrael királyává, és én mentettelek meg Saul kezéből. Neked adtam uradnak a házát, és öledbe adtam urad feleségeit. Neked adtam Izrael és Júda házát is. És hogyha ezt keveselted volna, még sok mindent adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úr szavát? Miért tettél olyat, ami nem tetszik neki? A hettita úriást fegyverrel vágattad le, hogy a feleségét feleségül vehesd, őt magát pedig meggyilkoltattad. Ezért nem távozik el soha a fegyver a házattól, mivel megvetettél engem, és elvetted a hettita úriás feleségét, hogy a te feleséged legyen. Ezt mondja az Úr, a tulajdon házadból fogok bajt hozni rád. Feleségeidet szemed láttára elveszem, és másnak adom. Te ugyan titokban cselekedtél, én azonban egész Izrael előtt napvilágnál cselekszem meg ezt. Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen. Nátán így felel Dávidnak, az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, meg kell halnia a fiadnak, aki született neked. Ezután hazamegy Nátán. Ámen. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Holnap kezdődik az iskola. Most már a mi családunkban is lesz iskolás, és ilyenkor nagyon sok a kérdés az iskolát kezdők fejében. Milyen tankönyvek lesznek, milyen új tantárgyak, amik eddig nem voltak, milyen új iskolatáskát kell beszerezni, remélhetőleg ez már mindenkinek megvan. És persze az a kérdés is, hogy vajon lesz-e fekete pont, vagy piros pont. Nem tudom, hogy egyáltalán van-e még ilyen, hogy a tanítónénik osztogatnak-e még fekete pontot. Az én kislányomat ez érdekelte leginkább, hogy az ő iskolájában lesz majd fekete pont. Szerencsére nálunk nem fekete pont van, hanem önértékelés. Hát ezt nem tudom pontosan, hogy mit jelent, még én sem. Remélem, hogy hamarosan ki fog derülni, de ha jól sejtem, valami olyasmit jelent, hogy a gyerekek szabályok ismeretében saját magukat értékelik, hogy jól viselkedtek, vagy pedig nem. És ez nagyon megtetszett nekem. Ez az ötlet, hogy önértékelés, és erre szerintem nem csak a gyerekeknek lenne szüksége, hanem nekünk felnőtteknek is néha, hogy saját magunkat értékeljük. Szoktuk mondani azt, hogy valakinek jó az önértékelése, de ez leginkább arra vonatkozik, hogy önbecsülése van, és jónak tartja magát. De vajon a másik irányba is szoktuk-e értékelni magunkat, amikor valamit nem jól tettünk, amikor valamilyen szabályt nem tartottunk be? Azt gondolom, kedves testvéreim, hogy sokszor mi is inkább fekete pontokat osztogatunk egymásnak. Mert a másik hibáit sokkal könnyebben észrevesszük, mintsem, hogy magunkat értékeljük. Az önértékelés az nem a mi erősségünk. A mai igénk is ebből a problémából indul ki. Az a kiinduló helyzet, hogy Dávid, aki a legnagyobb zsidó király volt, olyan lehetett, mint nekünk, Mátyás király, mindenki tisztelte és felnézett rá, ám az is kiderül róla, hogy nem volt tökéletes, Sok felesége volt, ahogyan akkoriban szokás volt, neki mégis egy férjes asszony tetszett meg. És hogy megszerezze magának ezt a nőt, csellel megölette a nő férjét. Az, hogy akkoriban egy király ilyet tett, talán nem volt különleges vagy példanélküli, ő azonban a zsidó király. Maga Isten választotta ki őt erre a feladatra és tette királlyá. Isten parancsolatait kellett volna követnie, róla azonban azt olvassuk, hogy megvetette az Úr szavát. Isten ezért elküldi hozzá a prófétáját, Nátánt, hogy szembesítse a tettével. És ahogy akkoriban szokás volt, egy könnyen érthető példatörténetet mond a királynak. Szegény ember báránykájáról. Dávid megérti ezt a történetet. Felismeri, hogy milyen súlyos bűnt követel az, aki erőszakkal elveszti a másiknak a legértékesebb kincsét. De azt hiszi, hogy ilyet csak más csinál. Hogy ilyet csak a gonosz emberek tesznek. Nem ismeri fel, hogy róla lenne szó. És ez nagyon emberi. Hiába volt nagy király Dávid, de mégis olyan volt, mint mindenki más. És mi is sokszor ilyenek vagyunk. Másnak a mulasztását, másnak a hibáját nagyon könnyen észrevesszük. Fel is háborodunk, hogy hogy tehet valaki ilyet? Hogy viselkedhet ember így? Milyen ember az ilyen, aki ilyet tesz? És akkor jön a történetnek a csúcspontja, amikor azt mondja Nátán, hogy te vagy az az ember. Milyen súlyos ez a mondat a történetünknek a csúcspontja. És milyen bátor ez a Nátán, hogy kimeri mondani ezt egy királynak. Ki az, aki ma megmerne mondani ilyesmit egy hatalmon lévő embernek? Azt gondolom, hogy ha ma valaki venné a bátorságot, hogy ilyet mondjon, ha nem is királynak, de egy hatalmon lévő embernek, hát lehet, hogy másnapra elveszteni a munkáját, vagy lehet, hogy nem is érné meg a másnapot. Nincs ember, aki szívesen hallana egy ilyen kemény mondatot. És mégis olyan sokszor van erre szükségünk. Mert Dávidhoz hasonlóan mi is szeretünk másra mutogatni. Elítélünk másokat olyasmiért, amit mi magunk is megteszünk. Másra mutogatunk, hogy eltereljük magunkról a figyelmet. Kicsinyítjük a bűneinket, és azt mondjuk, hogy ez nem is olyan nagy dolog. Már sokkal rosszabb dolgokat is elkövetennél, sokkal nagyobb gonoszságokat is művelnek emberek. És reménykedünk abban, hogy talán ki se derül, hogy titok maradhat, hogy a többiek majd falaznak nekünk, és nem derül ki. Mert a bűn az nem csak cselekedet, hanem önállítás is. Megmagyarázzuk, elrejtjük, relativizáljuk a tetteinket. Míg nem egy idő után mi magunk is elhisszük, hogy semmi rosszat nem tettünk. Isten előtt azonban semmi nem maradhat titokban. Ő nem vádolja az embert, hanem tükröt tart elénk. Te vagy az az ember. Nem megszégyenít, hanem szembenézésre hív bennünket. Te vagy az az ember. Nem mutogathatsz mindig másra. Nem kereshetsz mindig kifogásokat. Nem háríthatod mindig a felelősséget a másik emberre. Felelősséget kell vállalnod Isten előtt. Sokáig próbálunk menekülni a tetteink elől, de ez csak ideig, óráig működik, és ahogyan Dávidnak egy idő után nekünk is szembesülnünk kell azzal, hogy mit tettünk. És Dávid azért volt nagy király, mert megértette, hogy mit okozott a tettével, és képes volt beismerni és őszinte bűnbánatra. Elfogadta azt is, hogy minden bűnnek következményei vannak, hogy az alól senki nem menekülhet meg, és Isten pedig elfogadta az ő megbánását. Bűnbocsánat pedig nem lehetséges bűnbánat nélkül. Ez egy olyan evidens mondat, és keresztényként olyan sokszor halljuk. Azt gondoljuk, hogy értjük is, hogy nem kell ezt magyarázni. Hát persze, hogy nem lehet bocsánat bűnbánat nélkül. Ma azonban, mintha mégis kiüresedtek volna ezek a szavak, és elvesztették volna a súlyukat. Gimnazista voltam, és éppen a teológiára készültem. Már tudtam, hogy lelkész szeretnék lenni, és Ezt sokaknak el is meséltem, de valahogy a velem egykorúak ezt nem akarták komolyan venni. És a korombeliek leginkább úgy reagáltak erre, hogy ó, hát neked akkor nagyon jó, mert ha lelkész leszel, akkor hiszel Istenben, és ha hiszel Istenben, akkor csinálhatsz azt, amit szeretnél. Bármit elkövethetsz, mert Isten úgyis megbocsátja a bűneidet. Azt gondolom, hogy nagyon sokan vagyunk így ezzel. Talán még most is így gondoljuk. Hogy még most is így gondolkodunk a bűnbocsánatról. Hogy nyugodtan tehetünk azt, amit akarunk. Isten úgyis megbocsátja a bűneinket. Dietrich Bonhoeffer, német teológus, ezt úgy fogalmazza meg, hogy ez az olcsó kegyelem. Ő arról beszél, hogy az olcsó kegyelemmel igazoljuk a bűneinket, és nem pedig a bűnös megigazolását jelenti. Igazoljuk saját magunkat, az életünket, a bűneinket, és nem vagyunk hajlandóak változtatni semmin. Azt mondjuk, hogy úgyis Isten kegyelmén múlik minden, nem a mi cselekedeteinken. Ezért minden maradhat a régiben, folytathatjuk úgy tovább az életünket, ahogy eddig, tehetjük ugyanazt, amit eddig. Az olcsó kegyelemmel magunkat vigasztaljuk, hogy nincs semmi baj, úgyis Isten megbocsájt. Valójában azonban nem olcsó vigasztra van szükségünk, és nem olcsó kegyelemre, ami csak a felszínen ad megnyugvást, hanem nekünk valódi, gyökeres, mélyben történő változásra van szükségünk. És ehhez az első lépés a szembenézés. Hogy elfogadjuk, hogy valaki azt mondja nekünk, te vagy az az ember. Hogy Isten mondja ezt nekünk, te vagy az az ember. Valódi bűnbánatra indít ez a mondat, és csak ez nyitja meg az utat a bűnbocsánathoz, a gyógyuláshoz és az életünk gyökeres megváltozásához. És ezt egyedül Jézus Krisztusban kaphatjuk meg. Mert ő nem olcsó kegyelmet kínál, nem megsimogat bennünket és megveregeti a vállunkat, hogy nincs semmi baj, hanem ő drága kegyelmet kínál, így hívja Bonhoeffer, amit Jézus Krisztusban kaphatunk meg, hogy drága kegyelem. Drága, mert Jézusnak az életébe került, és kegyelem, mert Isten a maga akaratából önként adja ezt nekünk. Nem érdemeltük ki, hanem ő ajándékként adja nekünk. És ezt hirdetjük. Mi ezt hirdetjük, ezt a drága kegyelmet, ami a miénk is lehet. Ez maga a megváltás, amihez minden nap újra és újra szembe kell néznünk a bűneinkkel, a mulasztásainkkal. Nem menekülhetünk tovább ezelően. És minden egyes nap el kell indulnunk Krisztus követésére. Akkor is, hogyha ez az út nehéz és keskeny. És akkor is, hogyha oda vezet, ahova sokszor nem akarunk menni. Akkor is, hogyha ez azt jelenti, hogy hátat kell fordítanunk sok mindennek, amit megszoktunk, ami régi szokás és régi bűneink. Mégis ez a drága kegyelem, ez megéri ezt az árat. Mert igazi szabadságot és valódi vigasztalást csak így kaphatunk. Luther Márton egyik levelében azt írja a másik nagy reformátornak, Melanchtonnak, hogy vétkezz bátran, de higgy és örülj Krisztusban még bátrabban. Sokan kiforgatták ezt a mondatot, és úgy értelmezték, hogy lám ő is megmondja, hogy vétkezz bátran, nyugodtan tehetünk, amit akarunk. Isten úgyis megbocsájt. Ez lenne az olcsó kegyelem. De Luther nem így értette ezt a mondatot, hanem úgy, hogy vadd be bátran a bűneidet. Ne menekülj többé előlük, de higgy még ennél is bátrabban. Bűnös vagy, és nem kell másként viselkedned. Nem kell úgy viselkedned, mintha nem lennél az. De ezzel együtt indulj el napról napra Krisztus útján. És az önmagad és a bűneid ellen vívott küzdelemben ott lesz Jézus, hogy megszabadítson téged és megvigasztaljon. Drága és nem olcsó kegyelmet és örömöt csak így kaphat. Kedves testvéreim, mai igény, ez a nagyon nehéz ige egyszerre hív bennünket a szembenézésre, az önértékelésre, de közben pedig felajánlja nekünk az újbóli megtérésnek a lehetőségét, hogy ne elégedjünk meg az olcsó megoldásokkal, az olcsó vigaszokkal, miközben megmaradunk a régi életünkben, hanem Jézus Krisztusnál, ami megváltónknál, keressük az új életet, amelyben napról napra hátat fordítunk a bűneinknek, és kérjük az ő bocsánatát. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, ha nehéz is, köszönjük, hogy szembesítesz bennünket a bűneinkkel, és nem hagysz minket önállításban élni. Köszönjük, hogy a bűnbánat után bűnbocsánatot ajándékozol, és új életet adsz nekünk Krisztus követőjeként. Adj bátorságot szembenézni önmagunkkal ma is, és hitet, hogy Krisztussal lehetséges az újrakezdés számunkra is. Ámen.